És a Péter apostol levelének, az első levelének a második fejezetéből, a 9. verstől a 17-ig szeretném elolvasni. Tehát 1 Péter 2, 9. versétől a 17. versre bezárólag. Így hangzik az ige. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi nemnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartónak, mint akiket ő küld gonosztevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ez az ige szakasz kapcsolódik az előzőhöz, hiszen Istennek a szabadító hatalmáról olvastunk az előző alkalommal, arról, hogy mint Istennek az újjászületett gyermekei, épüljünk be az ő házába, az élő egyházba, mint kövek, mint olyan kövek, akiknek tudjuk, hogy helyük van abban a házban, mert egy házban minden egyes kőnek megvan a helye. És nyilván abban az időszakban faragták ezeket a köveket, tehát ez azt is jelenti, hogy mindig engedjünk Isten szellemének, Isten lelkének, hogy a bennünk lévő görcsösséget, vagy a bennünk lévő alkalmatlanságot ő tudja olyanná faragni, ami az épületnek a stabilitását, vagy az épületnek a jobb működését szolgálja. És arról volt szó az előző alkalommal még, hogy ennek az élő közösségnek a kövei vagyunk, és a sarokkő maga az Úr Jézus Krisztus. Az épületnek a legfontosabb köve, igaz a sarokkő, ahhoz viszonyítják az oldalakat, és az tartja az egészet. Tehát nem mi tartjuk az épületet, hanem bennünket is Istennek a kegyelme, az Úr Jézusnak a szeretete tart meg. Viszont ahogyan az egyik kő tartja a másikat, ugyanúgy nekünk is ez a feladatunk, hogy azzal a fajta felelősséggel éljünk a mindennapokba, hogy egymásért is felelősek vagyunk. Tehát így tudja Isten rendbe tartani az ő házát, hogy ez a fajta működési elv, vagy ez a fajta összetartozás, ez benne legyen a mi életünkben. Ez az ige, amit először felolvastunk, igaz, pontosan ellentétes az előző igével, a 8., a 7. és a 8. verssel, mármint a 8. verssel, azért, mert azok számára, akik nem engedelmeskedtek, azok számára ez a sarokkő, az Úr Jézus Krisztus, az a megütközésnek a köve volt. Viszont itt pedig az ellenkezőjét olvassuk, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. És ez egy óriási kitüntetés az Úr Jézustól. Tehát ez egy óriási megbecsülése a mennyei atyának, hogy Jézuson keresztül egy egészen másfajta szempontból látja a mi életünket. Olyannak lát bennünket, amilyennek mi magunktól esetleg láthatjuk ugyan magunkat, de soha nem jutunk el olyan fajta békességre, vagy olyan fajta szentségre, amit az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmén keresztül megtapasztalhatunk és megerősödhetünk benne. És itt arról beszél az a egyik legfontosabb üzenete ennek a igének, hogy Krisztusban vagyunk mi, a mennyei Atya által elválasztva ettől a világtól. Mert olvasunk az Ószövetségben, igaz arról, egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban elolvasni Mózes könyvéből, hogy az ószövetségi népben is megvolt ez, ugyanez a gondolat, itt több ige is hivatkozik rá, és Ézsaiás könyvében, meg Mózes 5. könyvében is, de Mózes 2. könyvéből a 19. fejezetből az 5. 6. verset szeretném elolvasni, ami így hangzik: most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül. Bár enyém az egész föld, papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Tehát tudjuk, hogy Izrael egy választott nép volt, Istennek a választott népe, nem azért, mert nagyok voltak, és nem azért, mert erősek voltak, hanem Isten a szeretetéből választotta ki ezt a népet, és azt olvassuk ott az igében, hogy nem azért, mert ti olyan nagyok lettetek volna, hanem azért, mert szerettelek benneteket. És ez a fajta szeretet jelenik meg itt is, de nem az ószövetségi törvény megtartása által, hanem a Krisztusban való újjászületés által lehetséges ez. Tehát az a kapcsolat, amiről itt az ige beszél, ez az elválasztott nemzetség, vagy úgy is lehetne mondani, hogy nép, mert a nemzetség szó egy kicsit félreérthető a mai nyelvben, mert arra utal, hogy az a nemzetség, aminek valamilyen fajta gyökere van, így lehetne mondani, hogy elválasztott nemzetség a magyarok. De hát azért nem így van. Mert hogyha a magyarságnak az ős történetét nézzük, igen-igen pogány nép voltunk. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a magyarság egyértelműen egy elválasztott nemzetség lenne ilyen értelemben, hanem arról beszél itt az ige, hogy ti, akik az Úr Jézus Krisztusra építitek az életeteket. Tehát ha ő rá építjük, és ha ő vele vagyunk kapcsolatban, és az ő vérében ott van a mi bűnbocsánatunk, akkor van ennek az igének ránk vonatkozóan ereje, illetve ránk vonatkozóan igazsága. És hát amiket itt mond az ige, hogy királyi papság, szent nemzet vagytok, ez is ugyanúgy Istennek a szeretetéből fakad. Tudjuk, hogy a papság az nem csak arra vonatkozik, aki pap abban az értelemben, mint ahogyan mondjuk manapság a hivatalos egyházak például egy papot ilyen értelemben fontos embernek vagy az egyház vezetőjének tartanak, hanem a papság az azt jelenti, hogy Istennek a szavát tolmácsoló ember. Tehát ebben az értelemben nem csak az ige hirdető, vagy nem csak a hivatalos lelkész, a pap, hanem az, aki Istennek az igéjét tovább adja. Tehát ilyen értelemben ez lehet férfi és nő, és nyilvánvalóan itt a hűség az, ami fontos minden esetben, az igéhez való hűség, illetve az életnek, a mindennapi életnek az a fajta szentsége, amiről beszél itt az ige, hogy szent nemzet vagytok, vagyis elválasztva, elkülönítve a világtól, amelyben élünk. És hát fontos az is, hogy Isten tulajdonai, ami arra utal, itt ez a kifejezés, a csia fordításban ez úgy hangzik, hogy megtartásra való nép vagytok. Egy picit más hangsúlyt ad ennek, ami arra utal, hogy a tulajdon ilyen értelemben, hogy Isten nem enged el bennünket, hogy mindvégig megtart azon az úton, ő maga mellett tart, amelyen elindított bennünket, hogyha mi ezt a fajta megtartatást komolyan vesszük, megbecsüljük, és mi is úgy éljük a mindennapjainkat. És hát ennek az igének az első része, ez Istennek erről a fajta szeretetéről, erről a fajta megszólításáról szól, de nyilvánvalóan Ez azt is jelenti, hogy az Úr Jézus, illetve Isten mindent megtett értünk Jézusban. De ez, hogy mi egy ilyen kiváltságos helyzetben lehetünk, ez nem azt jelenti, hogy visszaéljünk, vagy ne éljünk ezzel a kegyelemmel, hanem az életben, az életünkben ez felelősséget jelent. És erről beszél ennek az igének a másik része, amit olvastam, mégpedig az, hogy azért vagyunk Istennek a tulajdonai, hogy hirdessük az ő nagy teteit annak, aki a sötétségből és a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el benneteket. Vagyis az, hogy az Úr Jézus kihívott bennünket a világból, elkülönítünk attól a fajta szemléletmódtól, amiben voltunk, az azt is jelenti, hogy nekünk feladatunk van. Feladatunk van és felelősségünk van ebben a világban, az, amit itt az ige mond, hogy hirdessük az ő nagy tetteit. Hirdessük, hogy mit tett. Hát mit tett az Úr Jézus? Meghalt értünk és személyesen megváltunkká lett. Igaz? Ezt mindenki, aki hívő ember, az el tudja mondani magáról. Hogy az Úr Jézus nélkül nem lehet üdvösségem. És nem lenne olyan az életem, ha valaki ezt nem tudja elmondani, annak nincs új élete. Nem lenne olyan az életem, mint amilyen volt azelőtt, az egészen más volt, mint amilyen most. Tehát ezt mindenképpen az embernek meg kellett tapasztalnia, hogy az Úr Jézus azért, azáltal, hogy meghalt a kereszten, azáltal megmenekített engem a kárhozatból, és egy új élet lehetőségét adta nekem. És ha én ezt elfogadtam, ha ott él a szívemben, akkor másfajta életvitelt kell, hogy éljek, azért, mert megértem, hogy ez neki milyen szenvedésbe kerül, hogy az életét adta értem. És az ebből fakadó hálát, azt nyilvánvalóan a gyakorlatban, a mindennapokban meg kell, hogy éljem. Ha én ezt valójában megértettem, akkor nem élhetek úgy, mint előtte. Tehát nyilván a nagy tetteibe benne van, hogy megmentett a kárhozatból, hogy új életünk lehet, és a nagy tetteiben pedig benne van, hogy az Úr Jézusról kell nekünk bizonyságot tennünk, hogy mit tett ő. Tehát személyesen is lehet egy ilyen, illetve nyilván személyesen is van egy meggyőződésünk, de ugyanakkor meg kell ismernünk Jézusnak vagy Istennek a tetteit, mint ahogyan Isten a zsidóságot vezette, óvta a Kánaán földjének a földjére való bemenetelik, ugyanúgy megtapasztalhatjuk mi is azt, hogy az Úr Jézus egészen a visszajöveteléig, vagy egészen addig, még mi oda megyünk ő hozzá, addig ott lesz mindvégig az életünkbe, és vigyáz ránk, óv bennünket. Tehát benne van ez a fajta féltő szeretet Istenbe, és nyilvánvalóan nekünk is úgy kell élnünk az életünket, hogy hirdethetjük mindazt, ami nem csak a megtérésünkhöz kapcsolódik, hanem ami a megtérésem óta Istennek a dicsőségét szolgálhatta az életemben. És hát persze ez kérdés is, hogy megmaradok-e abban, ahogyan megtértem, vagy pedig utána is tudom azt mondani, hogy igen, Isten mennyi mindentől megszabadított engem. Mennyi mindent végzett az én életemben. És ez a fajta tett, amit ő végez, az az életembe, az életgyakorlatomba nyilvánvalóan látható kell, hogy legyen. Most nyilván Istennek a nagy tetteiben benne van Istennek az ítélete is. Tehát a hívő ember nem csak Isten szeretetéről és kegyelméről tesz tanúbizonyságot, hanem Istennek az igazságosságát, Istennek az igazságát, az ember iránti igazságosságát sem szabad elhallgatnunk, hogy a bűnnek viszont következménye van. Van egy lánya Konziba, aki megszabadult ilyen kábítószer fogságából, és tényleg meggyógyították, rendben van az élete, de nagyon sok minden következménye van annak, hogy ő ezen keresztül ment, a felfogó képességébe, a szorongásába egy csomó minden következménnyel járt ez. Tehát nyilván az, amit az ember tesz, amit az ember vet, azt aratja is. Tehát ez egy törvény. Mert nem arról van szó, hogy nem lehet bizonyos dolgokat letenni, bizonyos dolgoktól megszabadulni, de ugyanakkor pedig a tetteinknek mindig következménye van, ugyanúgy a rossznak, ugyanúgy a jónak. És hát ami itt hangsúlyos volt még nekem ebben a igében, az, hogy a sötétségből az ő világosságába, mégpedig azt mondja, hogy az ő csodálatos világosságába hívott el bennünket, igaz, az Istennel való élet az a világosságot jelenti, elsődlegesen szellemi értelemben. Nyilván fizikailag nem fog az ember attól jobban látni, mert megtért, de szellemileg kell, hogy jobban lásson. A fény is, látni ezt ilyenkor tavasszal, hogy a fizikai fény is mennyit tud változtatni. Nem csak, hogy jobban érzi magát az ember, hanem megindul az egész vegetáció, és egészen más színek kezdenek lenni, ami az embernek örömet okoz, örömet szerez. De sokkal fontosabb ennél, hogy abból a szellemi sötétségből, ahogyan láttuk az életünket, abból az ő világosságába hívott el bennünket, mert Isten világosság, az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Vagy ugyanez fogalmazódik meg a János levelében, azt hadd olvassam el itt a 1 János 1.5-től, ez az üzenet, ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig világosságban járunk, ahogy ő maga is világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát ez egy örömhír arra vonatkozóan, hogy a világosságba való járás az azt is jelenti, hogy az életemben egy tisztulási folyamaton kell, hogy átmenjünk a mindennapokba. Hogy vegyük észre, az ige az mindig tükröt mutat nekünk, hogy milyenek vagyunk. És vegyük észre azokat, amelyeket Isten megmutat, nekem személyesen a mindennapokban, ami elvál a bűnről, azt mondja a Biblia, hogy az az, ami elválaszt bennünket Istentől. És vegyük észre mindazt, ami miatt valami fajta kapcsolatbeli lazulás van, és ez rendszerint a mi életünkben lévő olyan dolog, ami miatt nem kerülünk közvetlen kapcsolatba az Úr Jézussal, és nem tud bennünket vezetni, nem tudunk menni azon az úton, mert azt mondja, hogy az ő fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől, és ezért járhatunk ebben a fajta világosságban, hogy a világosság az azt is jelenti, hogy rádöbbenek arra, hogy csak az Úr Jézus az, aki képes arra, de ő képes arra, hogy világosságot adjon nekünk mindenféle vonatkozásba, ami az életünknek a szellemi területeit érinti. És a másik dolog, ami ebből következik, hogy egykor nem voltunk Istennek a népe, most pedig Isten népe vagyunk, akinek irgalom van a számára, vagyis könyörület van az ő számára, vagyis a mi számunkra. És hát nyilván ez megint csak Istennek a erejét, az ő világosságát, az ő kihívó szeretetét hangsúlyozza, hogy a pogány népek egyáltalán nem tartoztak Istennek a választott népei közé. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy a zsidóság volt a választott nép, de az Úr Jézus Krisztusban könyörült rajtunk a mennyei Atya, és ez a fajta könyörület nyilván ez jelenti azt, hogy nem élhetem másképpen az életemet, ahogyan eddig éltem. Egy Ószövetség ígét hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban, mégpedig a Hóseás könyvéből. Tudjuk Hóseásról, hogy ő Beérinek volt a fia, és egy nagyon különös dolgot mondott neki Isten, mert azt mondta neki, hogy menj el és vegyél egy paráznanőt. És ettől a paráznanőtől születnek gyermekei. És ezeknek a gyermekeknek a nevei pedig kapcsolatosak azzal, amit tett ebben az időszakban Izrael. Tudnélik, Azért, mert azt mondja az Úr itt Hóseásnak, hogy elhagyott engem a nép, és ezért kell a parázna nép, vagy az elhagyott nép ebben az értelemben jelképezi ennek a kapcsolatnak a valóságát. És azért mondja a második gyermekére, hogy nincs irgalom, illetve a harmadik gyermekére hasonlóan azt mondja, hogy nem népem. Itt egy igét szeretnék felolvasni a Hóseás könyvének a második fejezetéből, a 25. verse. Az így hangzik, Hóseás 2.25, mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy. Ő pedig azt mondja, én Istenem. És nyilvánvalóan ez nem csak Izraelre vonatkozik. Izraelre is vonatkozik abban az értelemben, hogy az, aki kezdetben nem volt népe, ilyen értelemben, mert megtagadta őt, újra népévé vált. Tehát vonatkozik erre a fajta hűség, hűtlenségnek a megbocsátására. De vonatkozik ránk is, hogy Isten az Úr Jézusnak a kereszthalálán keresztül az egész emberiséget magához ölelte, és a pogányság ilyen értelemben, aki korábban nem volt népe, az népe lehetett. És erre utalít ez az ige, hogy akik Isten népe vagytok, pedig volt olyan időszak, amikor nem volt irgalom a számotokra. Gondoljunk arra, amikor az Úr Jézus egy hasonló nővel találkozik, és azt mondja neki, hogy nem küldettem csak Izraelnek a fiaihoz. És a nő azt mondja, hogy de Uram, a lehulló morzsákból is esznek azok a kutyák, akik ott vannak. És Jézus mondva neki, hogy hát ilyen hitet Izraelben nem látott, és megbocsátja ennek, meggyógyítja ennek az asszonynak a betegségét, kigyógyítja őt a bűneiből. És hát ugyanígy a kereszthalálon keresztül bárki, aki ő hozzá megy, irgalmasságot lelhet, irgalmat találhat a maga számára. Aztán ebből következik az, amivel itt folytatja az ige, hogy kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, hogy tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Itt nem ugyanarról a kifejezésről van szó, amit a Péter első a levelének az elején ír, hogy a szorbányban lévő jövevényeknek, hanem egy általánosabb értelemben beszél erről az ige, hogy tudnélik, az apostol nagyon jól ismerte a mi emberi természetünket. És a jövevény az abban az értelemben lehet mondani, hogy jövevények és idegenek vagyunk ebben a világban. Nyilván ez abból is fakad, vagy azt is jelenti, hogy a mi igazi célunk az Úr Jézushoz való közeledés. És ezért nem ugyanazt tesszük, mint amit korábban tettünk, ha tényleg így éljük az életünket, az új életet, hogy nem ugyanazokat tesszük, mint a világnak a fiai. Nem ugyanúgy élünk, gondolkodunk, cselekszünk. És azért mondja, hogy zarándokok vagyunk, nem abban az értelemben, hogy Csíksomjóra vagy másfajta helyre kell nekünk elzarándokolnunk, hanem az Úr Jézushoz megyünk. Tehát az életünk ebben az értelemben egy zarándokút. És jövevények vagyunk, ugyanúgy, mint ahogy a zsidó néphez viszonyítva azok, akik körülötte voltak, azokat jövevényeknek nevezték, és nem a néphez tartozónak. Ebben az értelemben nem vagyunk a világgal hasonló gondolkodású emberek, azért, mert a céljaink elválasztanak tőle bennünket. Tehát mások a céljaink. A célunk az Úr Jézushoz való közeledés. És azért mondja itt az ige, hogy ha ez a célunk, és ugyanakkor tudjuk, hogy idegenek vagyunk, nem szabad azonosulni azzal a fajta világi szemléletmóddal, ami jellemzi a világnak a fiait, vagy ami korábban is jellemezte a mi természetünket, vagy ami jellemezheti most is. Azért mondja az ige itt, hogy tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak, Mert a mi emberi természetünk, vagy az emberi gondolkodásunk, hústestünk az ilyen. Ezek a vágyak nagyon sokfélék lehetnek, igaz? Nem véletlenül beszél arról az apostol, vagy beszéltünk erről korábban is, hogy az embert a saját kívánsága édesgeti. Tehát mindenkinek azok a vágyai, amelyek az óemberi gondolkodásából, hústestéből fakadnak, amelyek Isten ellen harcolnak. És ezt, hogyha bennünk van Krisztusnak a szelleme, akkor ez az erő, ez a személy harcol az ellen, ami a mi emberi természetünk, ami viszont másfelé vinne bennünket. Ezt nagyon jól leírja a római levél, ismerjük ezt, igaz, ezt a fajta harcot a római levélből, több helyen is van erről szó, de egy igét szeretnék itt olvasni, a Róma 7-ből, azt olvassuk a Róma 7 22-23-ba, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaiban lévő törvényével. Tehát nyilván itt erről van szó, hogy azért mondja Péter apostol, hogy tartózkodjunk mindattól, ami az óemberi természetünkből fakad, mert az mindvégig velünk marad. Mindvégig velünk marad, és ezzel nekünk igenis szembe kell nézni, hogy nagyon sokszor a hívő ember számára nem feltétlenül a ilyen vonatkozásban a külvilág vagy az ördög az, aki nagy támadási felületet jelent, hanem önmagamnak az emberi természete. Mert az mindig kéznél van. És az mindig mást akar, mint ami a bennünk lévő isteni szellem, ami egyértelműen csak jót akar, csak Isten országát szeretné építeni. És ezért mondja itt Péter, hogy ezek a fajta személyes dolgok, ami lehet nagyon-nagyon sokféle a lustaságtól kezdve a minden teljesítek a munka mániáig, bármi lehet, ami az embernek egy olyan fajta vágya, vagy olyan fajta kísértése, ami nyilvánvalóan Istennek a szent lelkével ellentétes akaratot akar az én életemben megvalósítani. És nyilván ezzel mindenkinek, mindannyiunknak tisztába kell lenni, hogy számomra mit jelent ez a fajta kísértés, és ez ellen tudatosan küzdenem kell. Mert Péter egyrészt önmagát is ismerte, másrészt pedig mi is ismerjük magunkat, hogy milyenek vagyunk, és mi az, ami számunkra olyan terület, ami elvisz bennünket Istennek a szeretetétől, vagy az ő országának az építésétől. Ellenben, vagy emellett, hogy ez ellen harcolunk, éljünk tisztességesen a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, akkor látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Tehát nyilván ennek volt egy konkrétuma abban az időszakban, amit az apostol leírt, hogy tudnélik azok között, a jövevények között, vagy a cétszótságban élő emberek között nagyon sok olyan zsidó keresztény élhetett, akikhez a pogányok eléggé kritikusan álltak, és eléggé megvizsgálták, vagy megnézték az életüket, de hát nyilván nem csak őnekik szól ez, hanem nekünk is szól, hogy úgy éljük az életünket, hogy ne találjanak a körülöttünk lévők az életvitelünkbe, életmódunkba, cselekedeteinkbe, szavainkba olyat, amibe beleköthetnek, vagy ami megbotránkoztatást okoz. És ez nagyon nem egyszerű. Mert azt mindig tudni fogja a körülöttünk lévő világ, hogyha te hívőnek mondod magad, akkor neked hogy kell élned? Az más kérdés, hogy ő nem él úgy. De azt mindig tudják, hogy neked hogy kellene élned. De ennek ellenére, igaz, még ha ezt mondják is, tehát nyilván nem szabad, hogy ilyet találjanak az életünkbe, ettől függetlenül fognak ilyet találni, én azt gondolom, mert nem vagyunk abban az értelemben tökéletesek, hogy ne vétkeznénk. Na de a törekvésünk, az életszentségnek a megélése, az lehet olyan, hogy olyan legyen az életünk, az életvitelünk, azt mondja, hogy amiben mi gonosztevőket vádolnak, abba pontosan az ellenkezője legyen az igaz, hogy nem azt tesszük, amit gondolnak, hanem pontosan az ellenkezőjét, valójában a jó cselekedet, az Isten szerint való cselekedet vezeti, vagy vezetheti az életünket. Egy igét ezzel kapcsolatban is, vagy kettő is előttem volt, az egyik a Máté evangéliumából, azt mondja a Máté 5.16-ban az Úr Jézus, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5.16, hogy tudják dicsőíteni a mennyei édesatyát, vagy ugyanez a ige fogalmazódik meg a Filippi levélbe, ami még előttem volt, a Filippi 2.15-be, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékbe, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Tehát az ige két dolgot ír itt, hogy az egyik oldalon a világ az egyre jobban elfajul. Ezt látjuk. Ezt azért tapasztalja minden napokban az ember, hogy gyakran már olyan dolgokat nem éreznek az emberek bűnnek vagy problémának, ami még mondjuk ezelőtt esetleg 10 évvel is probléma lett volna. Tehát ezt látja az ember, hogy az a fajta világ, amiről beszél Pál apostol vagy Péter is, az egyre inkább a romlás felé halad. De nekünk ezzel nem kell azonosulni, hanem pontosan az ellenkezőjét kell megélni, ragaszkodni Istennek a szeretetéhez, Istennek a világosságához, és úgy élni, hogy amiben azt gondolják, hogy mi ugyanúgy tesszük azt, vagy éppen gonosztevőnek gondolnak bennünket, vagy rossznak gondolnak, abba vegyék észre azt, hogy bennünket nem ez mozgat. Na most nyilván a mindennapokban ez sokszor nem válik valósággá olyan értelemben, hogy azt mondja itt az ige, mármint az a része, hogy dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Tehát sokszor a hívő embert inkább a környezete nem tartja teljesen beszámíthatónak a mai világban. Inkább ez a gyakorlat, vagy legalábbis én ezt tapasztalom. A meglátogatás napja az az Úr Jézus visszajövetelére vonatkozik. Tudnélik, az Úr Jézus visszajövetelekor, akkor világossá válik, hogy annak volt igaza, aki Jézust követte. Mert hiába csinál a világ bármit, a világnak az órája, vagy a ilyen értelemben az idő, az nem ellenünk dolgozik, hanem értünk dolgozik. Mert az Úr Jézus visszajövetele az valóság. A német Bruder, a Heinz bácsi szokott nekünk néha levelet írni, és nem a Birkhofer, hanem Heinz, és azt írja most, én nem tudok németről, de Jutka mindig lefordítja, és azt írja a legutolsó levélben, hogy ő nagyon ragaszkodik a régi hagyományos tanításokhoz, és sokszor megállt Lengyelországba is, meg Oroszországba volt régebben, amikor tudott mozogni, és azt mondja, hogy hát Németországban nagyon nagy bajok vannak. Tehát arra vonatkozóan, hogy milyen a szellemiség és milyen a szellemi világosság. Azt mondja, ha nem lennének ott azok a csoportok, akik sokszor Oroszországból jönnek, akkor igen-igen rossz irányba haladna a német egyház vagy a német szellemiség. És ez úgy elgondolkodtatja az embert, hogy pedig Ukrajnába vagy Oroszországba valószínűleg sokkal nagyobb a szegénység, mint amilyen biztos, hogy sokkal nagyobb, mint Németországban. De a jólét, azt nagyon jól tudjuk, hogy a jólét az legtöbb esetben nem szolgálja Isten országának az építését. Hiszen a jóléttel az embereknek a többsége inkább nem, hogy odafordulna Istenhez. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy egy gazdag ember, mert tudunk olyanról, akár Nikodémusról, vagy másokról is, akik Isten felé fordultak, de nagyon gyakran azt látni, hogy inkább azok veszik komolyan az igét, nem véletlen az, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Nyilván itt a lelki értelembe vett szegényekre gondolunk először, akik igénylik, akik vágyakoznak Istennek a ügye irán, de sokszor a gazdagság vagy a jólét, amire átlagosan az ember vágyódik, az nem viszi közel az embernek az életét az Úrhoz. Tehát nekem ez fontos volt, ennek az ige szakasznak ez a része, hogy tudjunk úgy élni a környezetünkbe, hogy ne találjanak az életünkbe olyan fajta hibát, aminek az lenne a következménye, hogy nem Isten dicsőíti, az már az ő dolguk, hogy ők hogyan gondolkodnak, viszont a mi felelősségünk az, hogy úgy éljük, vagy úgy éljem az életemet, ami Isten szerint való. Ennek az igének a második része pedig ennek a folytatása a világi hatóságok iránti engedelmességről szól részben. Itt a csia fordítás megint egy picivel másabb, mert ott a 13. versben nem csak arról van szó, hogy a királynak meg a hatalomnak engedelmeskedjünk és a helytartóknak, hanem az a fajta értelem jön át, hogy minden ember alatt valónak mondjuk magunkat. Tehát abban az értelemben, hogy a hívő ember tudja a másik embert különnek tartani. Tehát nem csak arról van itt szó, hogy ami a római levél 13. részében benne van, hogy a igazából Isten a rendnek az Istene. És ezért a hívő ember azt a fajta rendet, ami a világban van, vagy ami az országban van, az betartja, és annak engedelmeskedik. Tehát nem jó példa az, hogy akár a utazásba, a kocsiknál, vagy akár a törvényeknek a betartásában, az adókijátszásban, vagy akár a felsőbbségnek a szidásában mi ugyanúgy a világgal együtt megyünk. Az nem jó példa. Nem jó példa, hanem azt mondja itt az ige, hogy őket elsődlegesen azért küldi az Úr, hogy a jó cselekvőket megdicsérhesse. Az, hogy sokszor nem így működik, az nem az igének a hibája, hanem az adott kormányzatnak a hiányossága, hogy nem veszik komolyan a Bibliát. Én szoktam mondani néha a főnökeimnek, bocsánat, ezt az igét, hogy azért van a felsőbbség, hogy a jótevőket megdicsérje, a rossztevőket pedig elmarasztalja. Az, hogy valaki ezt nem veszi komolyan, az az ő hibája, meg az ő ismeretének a hiányossága. Mert Isten eredetileg ezt így teremtette, és nyilván ő, mint a rendnek az Istene, vagy az, hogy minden kormányzás Istentől származik, az nem csak itt ebben az igében szerepel, hanem másutt is. És hát ennek így kéne működni, hogy aki jót tesz, azt megdicsérik, aki viszont rosszat tesz, azt viszont elmarasztalják, csak ha nem így működik, akkor amögött nagyon sokszor emberi gyengeség, vagy pedig másfajta gyengeség valósul meg nyilván. És itt a ige még arról is beszél, itt a vége nekem abból a szempontból volt fontos, hogy a szabadság az, amelyet az Úr Jézus Krisztusban kaptunk, aki megszabadított bennünket azoktól a fajta kényszercselekvésektől, amelyeket az óemberi természetünk szerint tennénk, vagy cselekednénk, az arról beszél itt az ige, hogy mint szabadok, ne úgy éljük meg ezt a szabadságot, hogy a gonoszságot mint egy takaróként használjuk fel. Tehát nyilván az ige ez közvetetten utal arra is, nagyon pontos ez a kép, hogy a takaró az elfed valamit. És akkor, hogyha valaki valami rosszat tesz, úgy, mint a kisgyerek vagy elbújik, vagy besöpli a szemetet a szőnyeg alá, ahogyan szokták mondani. És hát nagyon sokszor azért van az, nem akarom én is abba a hibába esni, amiről épp az előbb szó volt, hogy szídjuk a különböző politikai rendszereket, de én még olyan politikai rendszert nem láttam, mondjuk olyan hosszú ideje még nem élek, ami ne szitta volna éppen az előző kormányzatot. Hát biztos van benne igazság. Tehát, hogyha annyira jó lenne, meg annyira jól működne, akkor nyilván nem lehetne hibákat találni benne. De itt az ige nyilván nem csak ebben az értelemben beszél erről, hogy a gonoszság takaróiként használják mások a dolgaikat, hanem Isten gyermeke ne ígélje az életét, ne ígéljük az életünket, hanem mondja úgy, mint Istennek a szolgái. Tehát mint akiket az Úr választott, igaz, ahogy itt az elején beszéltünk róla, hogy mi egy elválasztott nemzetség, elválasztott nép vagyunk, királyi gyermekek vagyunk, tehát így is kell élni az életünket. Ez legyen a mindennapokban a törekvésünk, és mondja itt a végén, mint egy így összefoglalva, hogy adjuk meg mindenkinek a tiszteletet. Most nincs kocsink és busszal jövünk. És olyan érdekes, ami önmagában nem probléma, mert azért mindig vannak testvérek, akik elhoznak, de reggel például busszal megyünk be. És én azért úgy elnézem a buszon ülőket, hát 20 év alatti fiatalot, vagy 20 év fölötti fiatal, vagy 20 év fölötti ember viszonylag kevés van. De úgy nézem a gyerekeket, azok olyan szépen beülnek oda az ülésbe, és végigülnek Mainfürcsanaptól Győrig, még véletlenül se adják át, nem nekem, mert hát jó, én még nem vagyok, de mondjuk jutkának se a helyet. Vagy mondjuk ez régebben azért úgy nehezen lett volna elképzelhető, hogy a tisztelet megadás, hogy egy idősebb embernek, vagy egy nőnek esetleg fölállok, és akkor nem tetszik leülni, vagy átadom a helyemet. Még véletlenül se. Tehát ez egy olyan érdekes, igen, hogy azt mondja az ige, hogy adjátok meg mindenkinek a tiszteletet. Mindenkinek. Nem csak a feljebb valónak, hanem az, hogy a másik embert tisztelem, abban benne van az a fajta alázat, amiről itt az ige beszél, hogy a hívő életet, ez az alázatban való megmaradás és járás kellene, hogy jellemezze, és hát nyilván az élet minden vonatkozásban. Aztán az, amit mond, igaz, hogy a testvéreket, vagy a testvériséget, ahogy más fordításban van, szeressétek, ez pedig nyilván a cselekvő szeretetet jelenti, erről már többször beszéltünk, az Istent féljétek, vagyis úgy éljük az életünket, hogy mint ahogy Isten is szeret bennünket, ugyanúgy nekünk is úgy kell élni a mindennapjainkat, hogy a gonosztól eltávozzunk a mindennapokban, mert a gonosztól való eltávozás az Istenfélelemnek a kezdete, és a király tiszteljétek, hát ha nem király van, van éppen miniszter vagy miniszterelnök, igaz? Tehát ilyen vonatkozásban akár a fennálló vagy meglévő hatóságok iránti tiszteletről is beszél az ige. Az más kérdés, hogy sokszor ilyenkor fölmerül az emberbe, hogy mindenben így kell élni. Hát nyilván van olyan, amiben nem. Tehát amikor például arra biztatnak valakit, hogy hívő emberként azért mondjuk például az homoszexualitást azt el kell fogadni, akkor mindig az ige érvényes. Igaz, hogy az ige viszont erről mást mond. Amit ő bűnnek mond, azt mi bűnnek tartjuk. Tehát erre mondja azt az ige, én azt gondolom, hogy Istennek kell engedni inkább, mint embereknek. Tehát ez nem azt jelenti, hogyha valami olyan törvényt hoznak, vagy olyan fajta dologba akarják az embert belekényszeríteni, ami egyértelműen ige ellenes, annak is engedelmeskednem kell. Az más kérdés, hogy ha ez a gyakorlatban fölmerül, hogy ez mennyire könnyű és mennyire nehéz, ez akkor látja az ember, amikor egy konkrét ilyen helyzetbe kerül. Sajnos inkább azt lehet látni, hogy a világ inkább a szabadosság felé halad. Tehát inkább a szabadosság felé, mindig arra hivatkoznak, hogy a törvénynek követni kell az életet követni kell, de nem az erkölcstelenséget. Tehát nem azt, ami a szentséggel, vagy Istennek a szeretetével szemben áll. Tehát ez az ige szakasz egyrészt számomra egy bíztatás, hogy Istennek a tulajdonába vett nép vagyunk, viszont ugyanakkor egy figyelmeztetés, egy intés is, hogy akkor úgy éljem az életemet, úgy éljük az életünket, hogy ne csak a beszédünk, hanem a tetteink is beszéljenek arról, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk.